Vági Bence a vendégünk továbbra is a kettes számrendszerben, aki a Reszirkel alapítója, táncos, koreográfus és még annyi minden más, majd beszélünk és beszéltünk is erről. Én azért szeretnék csak egy picit visszaugrani a gyerekkorodhoz, mert ez a cirkusz élmény, ez izgalmas, hogy itt a, nem tudom, 80-as években gyerekeskedve az embernek mi ugrik be erről. Láttam egyébként egy TED előadásodat, ahol meg is kérdezted a közönséget, hogy erről szorol, kinek mi jut eszébe. Nyilván mindenki a bohócot mondja, azt hiszem legelőször.
Vagy ilyen lepukkant állatokat, nem?
Akik ilyen ez volt a második, azt hiszem az állatokról beszélt a második megszólított vendéged, és aztán valahogy eljutottatok az akrobattákhoz, de elsősorban a bohóc. Uh-huh. Ezért lennék kíváncsi, hogy neked a gyerekkori cirkusz élményed az mi volt?
Valószínűleg nekem a cirkusz volt a legerősebb előadó művészeti élmény a gyerekkoromban, és hogy szerintem ez innen ragadtam úgy be, én ezt szentül hiszem.
És a fővárosi nagy cirkusz, vagy láttál ilyen vidéki?
Nem a fővárosi nagy cirkusz. Én abszolút nem egy ilyen művész családból jövök, és nagypapám az fizikus műszerész volt, nagymamám meg a Cvak likőrgyárban vezette a műszakot, és hát nekik ez egy nagyon jó program volt, hogy a ligetbe összekészítették az uzsonnát, és akkor elmentünk, és akkor piknikeztünk egyet a ligetben, elmentünk az állatkertbe, és akkor az állatkert után beültünk a cirkuszba, és hogy valószínűleg ennek az egésznek volt egy ilyen nagyon szép harmóniája, hogy ez egy ilyen különleges élmény, egy különleges nap, és hogy a cirkusz az ott így nagyon erősen megvolt, és akkor ez nem egyszer, hanem ez így többször, tehát hogy, és nem színházba mentünk, hanem a cirkuszba mentünk. És szerintem az engem ott úgy biztos, hogy rabul ejtett. Akkoriban azért ez nem volt ilyen hozzáférhető szerintem még, hogy hogyan, hogy lehet cirkuszművészetet is tanulni, vagy uh-huh. hogy nem volt mit tenni.
Hát már volt az artista képző amúgy.
Igen, akkor
a balettintézet mellett volt az artista képző.
Hiába, mit voltam már 20 akárhány éves, és akkor se tudtam még arról, hogy létezik ilyen, hogy artista képző. Uh-huh. Tehát, hogy ez akkor később nyilalt belém, amikor arra gondoltam, vagy láttam már ilyen produkciókat, hogy mondom, jó, de nálunk létezik ilyen, uh-huh. és akkor fedeztem fel, hogy ez létezik. Csak arra akartam kiudni, hogy lehet, hogy tanultam volna én szívesen cirkuszművészetet, hogy ha tudom, hogy létezik ilyen műfaj, de akkoriban nem tudtam, és azon ellenben azokban az előadásokban, amiket táncosként kreáltam, amikben én is részt vettem és csináltam, azokban mind kódoltam amúgy a cirkusznak a hangulatvilágát. Tehát, hogy mondjuk nem úgy, mert nyilván az egy nagymester, mondjuk egy Fellini, hogy mindig ott van a cirkusznak, bárhogy is a világa, az íze, a zenéje, a szimbolikája. Úgy valahogy én is mindig ott megjelenítettem ezeket, és hát annó, igen, hát ez amikor Farkas Gábor Gábriellel például együtt csináltuk a vizsgálódásomat kint Angliába, akkor ott kutattuk a magyar kuplékat, a magyar kabaréban elhangzó dalokat, és azokban is külön ráfókuszáltunk azokra, amiknek közük volt a cirkuszhoz, és amik kötöttek a cirkuszhoz.
De ezt az előadást, amit Angliában, Liverpoolban csináltál, oda kivitted a Farkas Gábort.
Igen.
És egy tök magyar tematikájú előadást csináltál
kint. Az egészet angolra lefordítva magyar
variáció. És hogy fordítottátok le ezeket a kuplékat? Na, hát, ez tényleg nagyon érdekelne. Ezeket
amúgy,
a sanzonokat, meg hát nyilván ezek ilyen mulató, vagy ilyen Orfeum-szerű igen, dalokat kell elképzelni.
És sikerült, tehát hogy nagyon két, volt egy magyar fordítónk is, aki ebben segítkezett, és volt egy német-angol dalszerző, aki viszont meg utána már a fordításoknak még értelmet adott, hogy hogyan lehet. Hát nyilván egy műzikát is le lehet fordítani, tehát hogy nem könnyű, de hogy...
De hogy szerinted megtartották azt a fajta... tehát megtartották a
mienségüket.
Igen, tehát hogy ezért nekem, tudod, még kicsit ilyen ez a Pest éjszaka, hogy benne van az a szomorúság, van minden dal mögött egy kicsit, mm. meg a éljünk a mának, mert holnapra úgyis mindnek halunk, tehát nekem a Pest éjszakában ez van benne. Tehát, hogy szerinted ezt valahogy át lehet injektálni egy angol dalszövegben?
Hát hát ez volt az a darab, amit utána egy évvel később megvett újra a színház. Akkor még a fogalmát sem ismertem annak, amit ma már ugye nagyon próbálunk és csinálunk és művelünk, hogy az immerzív színháznak, hogy a közönség a színpadon ült fenn, és ott ültek az asztaloknál, és közben a szereplők töltötték a bort, és az asztalokon táncoltak. Tehát tényleg megcsináltuk ezt az egészet úgy, mint egy ilyen még talán intenzívebbre, vagy talán olyanra, mint egy ilyen mulató akkor lehetett, ez lehetett volna Berlinbe is, ugye Berlin egy picit szexuálisabb volt, a francia ugye egy ilyen ugye sokkal inkább a sanzonra kigyezett világ, és a magyaroknál meg ugye sokkal inkább egy ilyen politikai kabaré volt ilyen jellemző, én nagyon sokat kutattam, vagy foglalkoztam ezzel az egész világgal, és én nem tudom, valahogy szerintem ez az, amikor az ember nagyon fiatal és nagyon harapni akar, akkor nem gondolja azt, hogy úristen, ez hogyan lehet átültetni, hanem addig csináltuk, ameddig ment és működött, és
de hát akkor biztos sikerült, voltak. Tehát hogy valószínűleg
jól sikerült, tehát nem biztos, hogy minden átment, de hogy például a Tanulj meg fiacskám komédiázni, az gyönyörű angol szöveget kapott, tehát hogy tényleg szerintem lélegzetállítóan sikerült, amit utána később a Mesztelen Bohóc című darabunkból bele is tettem, ami utána angolul ugyanaz a fordítás rengeteg helyen szerepelt a világban, aztán Izrael operában izraelül, Lengyelországban lengyelül, Hollandiában hollandul, adott elő Egyed Brigitta színművésznő, és szóval, hogy ezek szerintem sok múlik azon, hogy az előadó hogyan, amit mondtál te is az előbb még, amikor az utazásokról beszélgettünk csak privátban, hogy néha nem csak a szavakon múlik, hanem azon is, hogy az az ember képes-e kifejezni, átadni azt, amiről szó van. Tehát például Tel Avivban az operaházban, amikor a Brigi a komédiást héberül elénekelte, és láttam, hogy a közönségben pattakokban folyik a könny az emberek arcán, néma csendben. Én ilyet még soha nem éltem meg a színházban, hogy tényleg így, ez nem egy kis színház, hogy átment. De ez kellett nyilván egy fantasztikus interpretátor.
Igen, aha. Emlékszel arra, hogy miért kezdett inspirálni az akrobatáknak a működése, ahelyett, hogy kifejezetten táncosok koreografáltál volna pusztán?
Teljesen tiszta, igen. Egyrészt, amikor táncos voltam és koreográfus, akkor nagyon szerettem eszközökkel dolgozni, tehát akár legyen az egy szék, egy vasrúd, egy épített díszlet, ami szinte ugyan, a cirkuszban rekvizitnek nevezünk, egy trapézt, egy hanstantpálcát, egy tissút, vagy bármit, tehát nagyon szerettem valamihez képes létezni. És nekem ez teljesen egyértelmű volt, amikor Edinburgh-ban voltam a Fringe Fesztiválon, értem először, akkor láttam először új cirkuszprodukciókat, én Solite vagy ilyen előadást nagyon sokáig nem is láttam, és akkor láttam először ilyen új cirkusz előadást, akkor azt mondtam, hogy úristen, hát ez az a műfaj, amit én mindig kerestem, mert ebben van élőzene, ének, tánc,
de Szédi Solite sem láttad addig, vagy nem is hallottál róla? Nem,
mert a társatot már rég megalapítottam, legalább egy ilyen 4-5 éve megvolt már a társat, amikor ilyetában először láttam Szédi Solite produkciót.
De nem ismerted a műfajt se, hogy új cirkusz?
Úgy nem, tehát amikor végeztem 21-22 évesen, és mondjuk láttam mondjuk új cirkuszprodukciót ilyen 23-24 évesen, akkor láttam először új cirkuszprodukciót a Skóciában.
Egyébként ez honnan jön? Ez egy angol gyökerű dolog?
Nem, a franciák tulajdonítják magukénak. Nyilván ezek a műfők mindig nagyon nehezek, mert szerintem ezek mindig így egyszerre indulnak el a világ különböző pontjain, szerintem, de alapvetően Franciaországból származhatik.
És miért kellett megújítani a cirkuszt?
Szerintem a színház volt keresésben, tehát hogy a színház kereste azt, hogy hogyan tud megújulni, mert hiszen már a táncot nagyon erősen beemelte, a zenét beemelte, a vizualitást beemelte, és szükség volt valami olyan dologra, amitől kapott újra egy újabb fűszert, egy újabb ízt a színház, legalábbis ezt így, erről így írnak az okosak és a könyvek, és akkor a francia színház elkezdte bevonni a cirkuszművészeket, az artista művészeket, akár a prózai színház produkciókba, a zenei produkciókba, és így kezdett aztán egy saját identitást találni magának a cirkusz a színházon belül, ami nyilván már maga mögött hagyta a klasszikus
egyébként
cirkusz
hagyományokat. Például a Fellini hatását egyébként én nem zárnám ki. Mert hát ugye, ha időbe azt nézzük, hogy nem tudom, hogy az 50-es években csinálta így nagyjából ezeket a filmjeit, tehát hogy azért az egy nagyon erős vonulat volt, meg azért a francia filmek, az olasz filmek ebben az időben nagyon erősek voltak, ugye a művész filmekről beszélgetünk, és én simán el tudom képzelni, hogy ez a két műfaj, vagy ilyen műfajok egymásra hatottak.
Biztos.
És most egyébként ez teljesen különálló, két egymással barátságot kötött, vagy versengő műfaj, a klasszikus cirkusz és az új cirkusz?
Én szívemben nagyon nem különbözik, mert A klasszikus cirkusz a szíve magja ennek a műfajnak, és ahhoz, hogy ez olyan, mint a bármilyen műfaj, hogy a balettet, ahhoz tudni kell, hogy az ember tudjon kortárs táncolni, szerintem. És a klasszikus cirkusznak a tradícióit azért bizonyos fogik tudni kell, ismerni kell, tisztelni kell, mert hogy nem lehet valamin úgy dolgozni, valamit úgy megújítani, hogy hátat fordítok neki. És nekem mindig az a legérdekesebb, hogy bármilyen produkció, amit létrehozunk, mindig egyszer csak eljön az a pont, amikor a klasszikus cirkusz megmutatja a régi hagyományát, tehát megcsillan benne az, hogy hát mondjuk ott van a Myland, ami a Ukrajnáról szóló darab volt, amit ugye jóval a háború előtt alkottunk meg 7 ukrán művésszel, és hogy ott egy nagy kocka volt a színpadon, amit beborította a faforgács, ahogy azt mozgatták, azelőtt tört elő a fény, és akkor, és ez így nem most így neked, ahogy behoztam a képet, rögtön leesett, de hogy nekünk ez így pár hónap volt, amikor azt mondták, hogy úristen, hát faforgás borítja a színpadot, tehát hogy ugyanaz, mint a klasszikus cirkusz. Ez nagyon, nagyon érdekes. A klasszikus cirkusz nagyon sokféleképpen létezik, amit mondjuk a Cirque du Soleil-nél látunk például, és azt gondoljuk, hogy ez egy új cirkusz, az a legtradicionálisabban működő cirkusz. Az, hogy nincsenek benne állatok, de maga a műsor szerkezete, a dramaturgiája.
Na ezt akartam kérdezni, mert hogy végül is most itt kerülgetjük, de lehet, hogy nem mindannyian tudjuk, mi legalábbis nem, hogy mit hívunk klasszikus cirkusznak. Én csak a Fővárosi Nagy Cirkusz poronyát látom magam. Hát
az a klasszikus
cirkusz,
szerintem.
Tehát, hogy jönnek egymás után számok, jellemzően más műfajból, összeköti ugye a konferenci, ez fontos eleme például ennek?
Igen.
Meg van zene benne.
És akkor van a zenekar, vagy a zene. Ennyi?
Ez a klasszikus cirkusz, igen. És
akkor ehhez képest az új?
Hát figyelj, az állatok, meg az állatok hiánya szerintem az egy nagy különbség a kettő között.
Az egy hatalmas különbség.
Mondjuk, hogy az új cirkuszban állat csak építve.
Igen, de nincs élő állat, és egyébként ez lehet, hogy már az új világ hívó szava, nem? Vagy egy kicsit az új...
Az állatvédelem?
Hogy, hát igen.
Mm-hmm. Ez is benne van, de ebben is meg tudlak cáfolni, mert hogy már van olyan, nyilván nem elefántokkal, de mondjuk Párizs szívében a Bartabas lovas színház, ami naponta 2000 ember Párizs szívében teltháza, ami egy olyan kortárs lovas színház, hogy így leesik az állat. Tehát, hogy az tényleg nem szórakoztatóipari termék, hanem...
Tenye megirigyelni?
Nálunk mehetne a trafóban, tehát, hogy annyira kifinomult, és hogy állatokkal, vagy hát lovakkal működik. Amúgy én is, magam is volt egyszer egy elképesztő lehetőségem, mert Münchenben a világ legnagyobb létező klasszikus cirkusz, a Krone cirkusz felkért, hogy rendezzek neki egy előadást, miután megrendeztem a FINA úszóvilágbajnokságnak a zárógáláját, és azt látták, felkértek, hogy menjek oda, és ott bizony rengeteg állattal dolgoztam együtt, és ezek az emberek úgy bántak az állataikkal, hogy jobban, mint a saját gyerekeikkel. Uh-huh. Tehát, hogy az egy minta lenne, vagy minta lett volna a világban, hogy így lehet állatokkal együtt dolgozni, mert hogy ebben van egy gyönyörűség és egy szépség. És a cirkuszon belül az állatok jelenléte szerintem nyilván nem akkor, hogyha ez egy kínzás, vagy egy rabság, vagy egy befogott állatról beszélünk, de hogy maga az ember és az állat közötti együtt létezés, mondjuk egy oroszlán és egy ember között, ez egy mitológiai kép? Uh-huh. Hát ezekről álmodozunk, ezekről olvasunk egy mitoszban. Hát mi az, amikor egy ember beledugja a fejét egy oroszlán szájába?
És
ez egy bizarság, de hogy vajon a mély pszichénkben, abban a több ezer éves tudatban, ami bennünk él, hogy ez mit hív elő, azért az nyilván egy csodát és egy ámulat egy ember számára. Az artista szerintem mindig egy ilyen szuper hős karakter, mert hogy olyan dolgokra képes, amire azt gondolnánk mi, hogy az lehetetlen, és hogy ez nem lehet megcsinálni, és hogy szerintem ezért ennyire erős most ez a műfaj szerintem, mert vagy az emberek vágynak erre a mesebeli menekvésre.
De hát meg arra a fajta csodálatra, amikor tényleg így az eltakarod a szemed, és az ujjaidon keresztül kukucskálsz ki. Nekem a legutóbbi cirkusz élményem az ilyen volt. Még nem a fővárosi nagy cirkuszban voltam, hanem egy ilyen utcéli nagy sátor cirkuszban, ami egyébként a minőségben szerintem nem nagyon jelentett különbséget, tehát a produkciók ott is hihetetlen profik voltak. És volt egy olyan artista szám, hogy tényleg nem mertem oda nézni. Tehát egyszerűen annyira lenyűgözően hátborzongató volt az a veszély, amit nyilván ők ezt már ezerszer megcsinálták ahhoz, hogy számunkra ez ne tűnjön veszélyesnek, de én egyszer nem bírtam oda nézni.
Én azt szeretem a cirkuszban, én egyébként kisgyerekkoromban féltem is, meg egy kicsit bizarnak is éreztem. Ugye ez egy klasszik dolog, van, aki fél a bohóctól, aki nem, én az első csoportba tartozom, de mindig azt kerestem, és az hatott rám, amikor mondjuk a puszta félelem, vagy az izgalom mellett még más érzésekre is hatott, vagy más érzéseket is kiváltott egy cirkuszi szám. És szerintem egyébként az új cirkusz ezt sokkal jobban birizgálja. Azt érzem, mintha ott mindig kellene kötelező jellege lennie még egy rétegnek. Valami érzelmi, valami...
Meg az esztétikum.
Esztétikai, igen, mondjuk azt talán az ócirkuszban is van ilyen, hogy ócirkusz. Ilyen nincs, vagy van. Tehát, hogy a klasszikus cirkuszban is, de hogy még mindig keresem a különbséget, hogy akkor az új cirkusz mégis mi az, amiben más.
Igen, szerintem ezt nagyon nehéz így megfogni tudni, mert egyrészt ugye nekünk annó, hogy ugye mondjuk, hogy a művészek palotájába belépett az új cirkusz, ez eleve egy nagyon nagy dolog volt, hiszen egy olyan színházban, a befogadó színházban, mint a Műpa, ahol azért sokkal inkább a klasszikus zene, a világzene, a táncművészet jeleskedett, ez csak bejött egy olyan műfaj, aminek kérdőjeles, ez az nem csak a Műpában, ez a világban egy ilyen kérdőjeles.
Hogy most magas művészet, vagy nem?
Ide tartozhat, és ez még egy Cannes-ban, egy Avignoni fesztiválon, ez még mindig egy kérdés. És aztán azért nyilván eljutunk egy olyan pontra, ahol mondjuk megszületik egy olyan előadás, és most itt nem, akkor vegyük, hogy dicsérem a csapatomat, vagy magunkat, mint egy ima, ahol az ember besétel egy darab, egy installációba, ahol egy szereplő leveg 30 percen keresztül a mozgó csillagok fényében, mint egy meditációban, ahol már azt hiszem, hogy nincs, vagy nem véljük felfedezni a cirkuszt, hanem ez egy olyan színházi élmény, ami nagyon erősen hat minden érzékszervünkre, és mondjuk így általában nézők 30%-a egy erős zokogó görcsel jön ki a
színházból. Látom, te nagyon gyúrsz erre, hogy sírjanak a nézőitek.
Én nem gyúrok erre.
Jó, csak viccelek.
Nem, én erre nem gyúrok. Azt gondolom, hogy az, hogy igen, arra gyúrunk, hogy én mindig arra gyúrok, hogy ha lássam, hogy amikor kijön a néző a színházból, akkor azt lássam, hogy megérintette. Van egy visszatöltődés. Uh-huh. Nem, hogy van egy visszatöltődés. Úgy jön meg, hogy egy kicsit lóg, és amikor jön ki, akkor van egy emelkedettség. És hogy ez, uh-huh. hogy ez átmossa őket, hogy nem egy szórakoztató, amivel nincsen baj, de hogy mi nagyon próbáltunk elmenni a cirkusz műfajon belül is a szórakoztató ipartól, mert az új cirkuszon belül is rengeteg olyan produkció van, ami kimondottan egy ilyen lazulós, uh-huh. szórakoztató, látványos, uh-huh. meghökkentő, és meg inkább ez a, ha megint csak szabad kritikusokat idézni, ez egy inkább egy ilyen lélekszínház irányába mozdult el. Ezek a hatalmas felfestett képek tényleg versszerűen hatnak az emberekre, tehát hogy nem ugyanazt az előadást látja A vagy B néző, hanem engedjük, hogy megmaradjon az ő asszociációs
szabadsága.
Hát még igazából
maguk, amit üzenni kívántok az előadásokkal, vagy a darabokkal, tehát az is, mint kicsit ilyen egyetemes, tehát a szeretetről, meg az anyaföldről, meg az univerzumról, meg az imáról, tehát valami spirituális, tehát, hogy mindig megpróbáltuk valami egészen fenséges dolgot megfogni, ami szerintem ez mind összekapcsolódik a lebegéssel. Tehát, hogy ez szerintem biztos, hogy előidéz valamit. Abba például, hogy a levegőbe történnek dolgok, az biztos, hogy előidéz valamit, ami elemel a földtől, és ezért jöhetnek szóba szerintem ezek a témák, vagy ezek a gondolatok. De hogy ez így van-e, azt te majd megerősíted, vagy megcáfolod.
A hírek után jövünk vissza Vági Bencével.